Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az életre növelő állandó pénteki műsorunkat hallják. Beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita neveléskutató. Két héttel ezelőtt körbejártuk és megpróbáltuk kibontani a nők szerepét a mai világban, hiszen mi nők jelen vagyunk a teremtésben, a családban, a párkapcsolatokban, a világban és az egyházban. Egy hihetetlen nagy téma, amiből a múlt alkalommal a nők szerepét a teremtésben jártuk körbe, hiszen közeleg karácsony, és Mária tevékeny részese a teremtés történetnek. A mai alkalommal megpróbáljuk egy kicsit körbejárni a nők szerepét a családban. Sokan mondják, hogy a család válságban van, de váltig állíthatjuk, és erre ékes bizonyítékok is vannak, hogy nem a család van válságban, hanem az egyének, a személyek vannak válságban. Szeretnénk segíteni abban, hogy a nők szerepét, helyét megtaláljuk a családban, ami egyáltalán nem könnyű.
Igen, és lehet azt mondani, hogy aktuálisabb, mint valaha. Szóval lehet azt mondani, hogy aktuálisabb, mint valaha, mert fellazultak azok az evidenciák, amelyeket pedig születésünk előttől magunkban hordozunk, akár mint férfi, vagy mint nő, és mint a férfi és nő egységéből megszülető és működő család is. Tehát az, hogy ma mit hívunk családnak, hogy mi a nő szerepe, vagy akár mi a férfiak szerepe, vagy hogy a gyerekkor például gyerekkor lehessen, ezek így feloldódtak. Tehát mindenből lehet minden, mindenki hívhat mindent mindennek, nem érdekes. Pedig nagyon fontos az, mert a érdekes dolog ez, hogy amit kimondunk, és az tudatosul, tehát amit gondolunk, tehát egy szó, tehát a szónak valóban van teremtő ereje. És azt hiszem, hogy ez a fajta fellazítása a fogalmaknak, ez, hát én azt látom, hogy ez a gonosznak a műve. Mert a természetes fogalmak teremtő erejűek is hatnak ránk. Tehát, hogyha én tudom azt, és tényleg tudatosítom azt, hogy mit jelent anyává válni, mit jelent az, hogy nőként hordozom az életemet, vagy férfiként, akkor ez eligazít egy számos élethelyzetben. És ezt próbáljuk meg körüljárni, és egy kicsit úgy valahogy leporolni, és kicsit úgy még egyszer tudatosítani, hogy valóban mit jelent nőnek lenni a családban. Most érdekes dolog az, és ezt is érdemes ma hangsúlyozni, hogy születésünk előttől kezdve más az agyunk, más a testünk, más a hormonális ellátottságunk, más a tudatunk ebből kifolyólag, és tényleg létezik ilyen, hogy bizonyos értékekre fogékonyabbak vagyunk. Ugyanígy persze létezik, hogy a férfiak bizonyos más értékekre ők fogékonyabbak, ezért jó ez a kiegészítő egység a családban, a házasságban. És majd kicsit nézzünk rá azokra az értékekre, amelyekre a nő születésétől fogva, tehát erre mondja II. János Pál pápa, hogy női géniusz, tehát hogy születésétől fogva hordozza magába ezeket az antennákat, tehát ha esetleg nem lennének bennünk ennyire erősen jelen, érdemes ezeket erősíteni, érdemes ezekkel foglalkozni azért, mert számíthatunk arra, hogy bennünk rejlik. Tehát elő kéne bányászni ezt az Isten arcot, ahogy reményük mondja. Tehát József Kentenich atya, aki a család mozgalom megteremtője is, de a család küldetését nagyon világosan látja, és szépen össze is tudta foglalni, azt mondja, hogy a nőnek van egy ötös szerepe, és ezeket egy kicsit majd részletezzük is. Az egyik, ugye, ahogy látjuk, az élet és a szeretet, és ezt mindig lehet így talán így majdnem rokon értelmileg is értelmezni, tehát vagy az életet, vagy a szeretetet, ahogy fogalmazunk, befogadni. Tehát egyszerűen elfogadni, befogadni. nem elég, hogy befogadja nyilván, hanem hordozni is, tehát hosszú távon hordozni, türelemmel, sokáig, amíg az ki nem bontakozik, vagy valóban meg nem erősödik. Aztán ezt az életet ajándékozni, tehát nem csak a kötelességet, nem csak annyit, amennyit éppen a lét fenntartása megkíván, hanem ebből bőségesen ajándékozni. Az otthoni feladataink, a gyerekeink körül és a társunkban is azt mondhatjuk, hogy még egy nagy feladat van felébreszteni. Tehát, hogyha aludna ez az élet, vagy aludna ez a szeretet, vagy kicsit lomha lenne, vagy éppen nem éljük eléggé, akkor igenis az egy női feladat ezt egy kicsit ébrezgetni. Kedvesen, de határozottan kinyitni, kicsit segíteni, az eszközeit megadni, majd erről is beszélünk, és már éppen a múlt alkalommal is, hát ugye mindezt hordozza Mária is, tehát körülbelül ezeken az értékeken mentünk Máriánál is sorba, de a továbbvezetés, ez is egy nagyon nagy női feladat, hogy amikor már hordoztuk, befogadtuk, akkor tudjuk elengedni is, majd erről is beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy nézzük meg, hogy tulajdonképpen ezek a legtermészetesebb női funkciók, vagy szerepek, vagy lehetőségek, vagy feladatok, vagy küldetések, ezek hogyan jelennek meg a családban? Hát ugye először az élet befogadása, vagy a szeretet befogadása talán, ami nagyon fontos, hogy és úgy befogadni, ahogy az érkezik. Ez nem könnyű. Tehát, és ugye maradjunk a hordozással is együtt, ugye, mert befogadjuk, beágyazódik, ahogy már az élet, akár a méhünkben, de ugyanúgy, hogyha például egy fogadott gyermekről beszélünk, vagy a szeretetet befogadni a társunk felől, vagy esetleg akár az anyósunk felől, vagy akár a szélesebb rokonságban, vagy ott, ahol tényleg szükség van a saját szüleinkkel kapcsolatban is. Tehát ez egy nagyon erős belső családi feladat a nőnek, hogy az életet, tehát ahol meg tud elevenedni az élet, az be tudja fogadni, és tudja hordozni. Mit jelent ez a hordozás? Mit jelent ez a befogadás? Hát úgy elfogadni, amilyen ő. Tehát azt hiszem, ott kezdődik a gyerekünknél is, hogy persze van róla egy álmunk, mielőtt még születik, és nyilván vágyakozunk egy gyerekre, és akkor biztos mindenfélét elképzelünk. Persze nyilván mondjugatjuk azt, hogy nem számít, hogy van, csak egészséges legyen, és alapvetően így is igaz, de hát nem tudunk rá gondolni úgy, hogy ne képzelnénk el valamit. És azért elképzelünk valamit, és adunk neki nevet is, és ebben a megszólításban ugye már azért benne van, hogy egy milyen jellegű személyiségre várunk, vagy ki az, akit elképzeltünk. És akkor megszületik egy gyermek, és egyszerre azt veszük észre, hogy azért nem mindenben teljesen olyan, mint ahogy mi gondoltuk. Sok meglepetéssel szolgál. Vannak ezek között nagyon kellemes meglepetések, és az ember tényleg rácsodálkozik, hogy hát ezt honnan örököltem el, hogy tőlem nem az biztos, meg az apja se ilyen, az itt biztos. Ezek lehetnek pozitív élmények is, de ugyanígy lehetnek számunkra nehezen elfogadható tényleg adottságok. Például itt van az, hogy a világnak az észlelése, vagy hát a megismerése, ennek a tempója például, ez egy adottság, tehát ez ugyanúgy, mint hogy barna szemem van, vagy kék, vagy mekkora termetem van, ezt hozzuk magunkkal adottságként. Tehát vannak a pörgősebb gyerekek, a gyorsabb gyerekek, a gyorsan reagálók, a gyorsan kifejezők, a kitárulkozók, akikkel nagyon könnyű kapcsolatot is teremteni. De a másik oldalról viszont lehet az, hogy egész nap beszél, és mindenhez van minden, és lehet, hogy én egy lassabb típus vagyok, és hallgasson már el egy kicsit. Vagy fordítva, vannak azok, akik tényleg inkább magukba fordulók kicsit, és kicsit elgondolkozók, és piszmogóbbak, és nem tudom én, és itt már is kezdődik az, hogy azt az életet befogadni, amit ő hordoz, amit a Jóisten rábízott, és én ezt kísérem. Tehát én azt gondolom, hogy
nem vagyok hozzá türelmetlen, és nem várok tőle olyan, amire még úgy néz ki, hogy nem érett meg.
És ezt ilyen kis mellékmondatokban sem, ez a legnehezebb, hogy, mert a gyerekek ugye érzelmi lények, erről már többször beszéltünk is, és hogy úgy mondjam, leveszik azt, hogy én hiába mondom a számmal, hogy nem baj, kincsem, jó lesz ez így, de úgy valahogy elhúztam a számat már, és hogy alig várom.
Legyintettem egyet.
Igen. Igen, meg hogy nézd, hát képzeld, a Juliska az már 100-ig tud számolni. És ebben persze az is benn van, és hogy hol vagy te, mikor az egyest se látod. Tehát ez, és ezeket a gyerekek nagyon érzékelik, amit mi felnőttek például egymás között, vagy akár csak a telefonba, vagy akár miközben a játszótéren ott másik anyukákkal beszélgetünk, hogy jaj, hát ez a gyerek, hát ez, ja. És akkor jönnek, de ez hihetetlenül sokat árt, mert a gyerekek pontosan azt figyelik, amikor mi nem gondoljuk, hogy ők figyelnek. Tehát nagyon bölcs az a gondolat, egy keleti közmondás, hogy a gyerekek a szüleik hátát nézve nevelkednek. Tehát amikor úgy gondolom, hogy ő nem hallja, nem látja, azt a hangsúlyt követi, ahogy én gondolkozom róla, na most ezt jelenti az élet befogadása, hogy valóban tudom igenelni az ő adottságait, és nyilván, hogy nem arról van szó, hogy nem akarom fejleszteni, vagy nem akarom segíteni, de hogy annak a kibontakozását segítsem, és ne folyamatosan egy masszív elvárással közelítsek felé. Ez nem csak a kisgyerekeknél érvényes, ugye ahogy bekerül az óvodába, tehát az összehasonlítgatás, tehát ez egy nagyon-nagyon ártalmas, hát hogy mondjam, egy ilyen tehát egy féreg az összehasonlítgatás, mert nagyon sokat árt. Tehát gondoljuk csak meg magunkba is, hogy ha például a társunk folyamatosan egy másik asszonyhoz hasonlítaná, akár a külsőnket, akár a háztartás vezetésünket, akár a magatartásunkat, vagy bármi mást, vagy a családunkat, vagy akármit, ez az embernek nagyon rosszul esik, mert nem tudok a másikká válni. Tehát ez egy azt hiszem, hogy nagyon, nagyon rosszul beivódott a társadalmunkba, a közgondolkodásba ez az összehasonlítós. És azt hittük, hogy ez egy nagyon motiváló dolog, iskolában például sokszor azt hiszük, hogy mert a másik osztály már megcsinálta a gyerekek, hát kapjátok össze magatokat, vagy hogy akár óviba is, hogy a Petike, hát ilyenkor már rég a Billire ült, hát ilyenkor már. És ez úgy néz ki, mert ez rövid távon valóban motiváló, de nagyon rövid távon, tehát azonnal kisül, tehát ez egy-két megjegyzés után, tehát lehet, hogy egy gyors, hát nem sikert, vagy egy ilyen látszólagos sikert elérünk vele, de ez igazából nem motiváló. Tehát, hogyha saját magamhoz mért fejlődést tudom, tehát mindig abból kiindulni, aki ő, amekkora lépést ő tud tenni. És én ezt nagyon, nagyon erőteljesen kihangsúlyoznám az anyai szerepben, mert egy nő képes erre, van a nőkben a befogadásra, az elfogadásra és a hordozásra, az élet hordozására van egy nagyon nagy affinitás, egy nagyon nagy rugalmasság, de ezt nem kellene elnyomni. Pont éppen egy úgymond férfias világban, aki inkább tudja nézni az ügyeket, a rendszert, a teljesítést, a tevékenységet, az akciót. Ez egy nagyon erős, talán azt lehet mondani, férfias jellemző. Természetesen mindegyikünkben van férfi és női tulajdonság is, de nem ezt kéne kidomborítani az otthonban, a családban, hanem inkább a befogadót, azt a fajta elfogadó és megértő, és téged megértő hozzáállást, hogy igen, te ezt hordozod, na ebből mit lehet kihozni? Mi ennek a tempója? És így például a testvérek között is van, amelyiknek sokkal gyorsabb a tempója, vagy sokkal alaposabb például, vagy az egyik sokkal rendesebb, nagyobb igénye van például a rendre, azzal össze tudod pakoltatni este a szobát, a másikkal nem. Hogy itt nem a... hogy mondjam, az a standard mérce, hogy már pedig este pakolunk, lehetséges, persze, de az egyik az lehet, hogy magától fog, a másiknak meg egy hatalmas nagy keretjátékot kell köré, hogy most mekkora indián lépésekkel hordozzuk el az autókat az garázsba, vagy nem tudom.
De ehhez nagyon kell ismerni a gyereket. Nagyon. Tehát egy anyának minden rezdülésből le kell vennie, hogy milyen is az a gyerek, és ahol több van, magam is tudom, mindegyik más.
Igen, és ehhez például az a nyitottsággal való jelenlét. Tehát, hogy nem azt tartom szem előtt, hogy mit akarok most rossz szóval szólva teljesíteni, vagy mit akarok éppen kihozni, vagy mi a feladat most, hanem a rád való, a rád figyelő nyitottságnak a jelenléte. Ez is egy női készség, gépfejleszthető adottság, vagy egy kis csírácska, mert tényleg nagyon közel kell lenni hozzá. Tehát a kis rezdüléseit, hogy ki mire érzékeny, mi az, amit nagyon érdekes például akár a fegyelmezésben, biztos ezt sok anya már nagyon-nagyon jól megfigyelte, mégis másképp járunk el néha, hogy nekünk is volt olyan gyerekünk, akinek szembesíteni kellett, hogy nézd meg, mit csináltál, és hogy jaj. De a másiknak viszont ezt nem kellett, mert abban a pillanatban, hogy megtörtént a bármi, mondjuk leejtett egy tojást, és az ott szétfolyt, abban a pillanatban érzékelte, hogy jaj, ez nagyon rossz. És már a röpülés pillanatában elásta magát háromszor, és ott meg inkább valami szelidebb fegyelmezésre, vagy talán nem is volt szükség arra, hogy ezt külön most még mondogassuk, hogy ez mekkora baj, vagy hát nem is olyan nagy baj, de mindenképpen inkább egy vigasztalásra van szükség, és egy segítségre, hogy töröljük fel. De van olyan gyerek, amelyiknek szüksége van arra, hogy egy kicsit úgy segítsünk abba, hogy vegye észre, hogy a dolgoknak következménye van. És nagyon mások a gyerekek, ilyenben is. És ez a jelenlét, tehát ez az, amikor nem csak ügyintézésre vagy ellátásra van szüksége egy családnak, és itt nem csak a gyerekekről van szó, mert ugyanezt, ugye most a családba való szerepről beszélünk, ugyanezek a nőiességek, most maradjunk itt ebben a fogalomkörben, ezek érvényesek a férjünk felé is. Tehát ez a fajta jelenlét, hogy befogadni azt a, ez könnyen ment a szerelem idején, ugye, ez is ugye, abszolút. Tehát azt sem tudtunk, semmi másra nem is tudtunk ráhangolódni, csak hogy minek örülne, hogy ezt hogy szeretné megcsinálni, hogy erről mi a gondolata, hogy milyen körülményt teremtsünk neki, ahogy abban ő jól érezze magát, például az otthonteremtés, ez is egy nagyon erősen női feladat és lehetőség is, hogy az otthon otthonossá legyen. Ez is az életbefogadása. Tehát, hogy ne csak praktikus legyen az az otthon, ebben sokat tehetnek a férfiak. Tehát gyakorlatilag rájöhetnek arra, hogy nem tudom én, milyen a fűtésrendszer, ami éppen megfelelő annak a családnak, vagy nem tudom. De a nők ennek az apróságait, és ezt tehát tényleg akár most hát karácsony és advent idején sokat foglalkoznak, azt gondolom a nők azzal, hogy kicsit csinosítani a lakást, egy kicsi szépet, egy kicsi mást, vagy akár csak az asztalterítésnél természetesen legyen gyertya, legyen egy kicsit finomabb, igen, egy másik terítő, egy másik szalvéta. Ez a férfiaknak, hogy mondjam, szóval ez nem olyan fontos. És megint érdemes lenne áttenni a hangsúlyt, ugye, hogy ezt hogyan csináljuk meg úgy, hogy az otthon maradjon. Tehát, hogy ne arról szóljon, hogy igen, mert a nő az, van egy porszem, és akkor rögtön sikál, és megjegyzést tesz a másikra, hogy miért tetted oda, nem láttad, hogy most mostam le, hogy lehet ilyen rumliba élni, hogyha mondjuk egy serdülőd van, hogyan lehet ezt, és nem látod, hogy egész nap pakolok utánatok, hogy ez ne egy zsörtölődős, hogy úgy mondjam, otthon teremtés, mert akkor hiába teremtem meg külsőleg a legszebben feldíszített és a legharmonikusabban színekben is összeválogatott, nem tudom én, masnikkal a mindent, hogyha annak a légkörét nem tudom megúvni, és éppen azt áldozom fel. Ugye sok ilyen kis szösszenet futkos most a közösségi médiákon, ugye, hogy Jézus Krisztus születik meg, és nem a kölyál jön, tehát nem az ablak pucolása a legfontosabb, és akkor is, hogyha nem teljesen tiszta az ablak, akkor is el tud jönni. És hogy ennek az egyensúlyát megteremteni, hogy akár a rendrakásban, a főzésben, az ajándékok készítésében, a vendégvárásban, a tisztaságnak a megőrzésében, mert ezek mind fontosak nyilvánvaló, és ennek a körülményeit megszervezni nem is olyan könnyű, főleg, hogyha nem is vagyunk otthon egész nap. Ez tényleg így van, de hogy ezt véletlenül is áldozzuk fel a légkörnek a befogadó képességével, tehát hogy a légkört hogy teremtem úgy meg, hogyha például hazajön egy családtag, ez is hozzátartozik, hogy akkor essen ki az a főzőkanál a kezemből, hogy legyen egy, ne csak szavam, hogy na mi volt, kiszólni, hanem egy tekintetem is, tehát rá tudjak nézni, hogy érezze azt, hogy befejeztem az én ügyemet, hogy úgy mondjam, és rád figyelek. Hát ezek azért nem könnyű, tehát ez biztos, hogy onnan indultunk ki, hogy bennünk van szinte ilyen csíraként, vagy magként ez a lehetőség. Na de ez munka. Tehát ez munka.
No, hát a nőknek megérezzük, és mindenki megérzi, ha van egy lelki kisugárzása. És ezt hogy lehet tanulni, vagy lehet-e egyáltalán tanulni? Ellesni valakitől, mert lélek nélkül valóban hiába gyaszatoljuk a lakást, lélek nélkül csak zsörtölődések lesznek, elvárások lesznek, méricskélések lesznek. Hogy lehet egy igazi lelki kisugárzást megteremteni?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nő, mint személy, először is saját magát tudja, hát ezen a fórumon bátran fogalmazhatunk így, hogy Isten kapcsolatban megtartani. Tehát, hogy a szellemiekkel, mert ez nagyon könnyen, tehát mi nők könnyen kapcsolódunk, könnyen hangolódunk rá talán a spirituális értékekre is, vagy akár a szentjeinkre, vagy így mondani, talán Máriára, vagy Jézusra, vagy valami, mint személyre. De ez nagyon könnyen megmarad egy ilyen, jó, kapcsolódunk. De hogy úgy ott maradni, és egy kapcsolatban maradni vele, tehát időt kell szánni rá. Tehát az időt biztos, hogy nem kerülhetjük ki, nem megy ez sem magától. És van egy ilyen, egy kutató nagyon jól fogalmaz, hogy a szellemi vagy lelki öröm háztartását is rendben tartani. Tehát, hogy nekem is, ezt mindenképp meg kell találni magának, hogy hol vannak azok a feltöltő állomásocskák, amiben én ezt a bizonyos bensőmet, tehát a benső örömháztartásomat, én mindig így fogalmazom magamban, ezt karban tudom tartani, tehát hogy legyen miből meríteni. Tehát egy csinált alkalmazás, hogy jaj, igen, hogy rád figyelek, édes, meg veletek vagyok, értetek, élek, és nem tudom mi, ezt nem lehet kívülről.
Ez művi.
Ez művi. És ahhoz, hogy ez a kisugárzás, szerintem jó a szó, hogy kisugárzás, ebből kell, hogy legyen egy benti tartalékom, egy kút, amiből meritek, de ennek a kútnak eleven vizének kell lenni. És ezt az eleven vizet fenntartani, szerintem ez nagyon, én úgy gondolom, hogy ez egy nehéz női feladat, mert erre időt kell szánni, majdnem olyat, hogy semmi tevős időt, mert ez nem olyan, hogy közben főzök egy kávét, vagy csinálok neked egy valamit, mert ezt így szívesen csináljuk. Ugye, hogy főzök Jézusnak egy kávét? Tehát hogy ülök le vele beszélgetni? Vagy hogy találom meg azt a személyes kapcsolódást a szentjeimmel, vagy az elhunyt szeretteimmel is, akikből tudok meríteni, például, ahogy kérdezted, hogy ellesni valakitől. Tehát biztos van ilyen személyünk, akire úgy szívesen rátekintünk, akár él még, akár nem, hogy szóval úgy megízlelni azt, hogy milyen az ő kisugárzása vagy az élete, de ez biztos, hogy egy belső tartalékból merít. Na most ez mindenkinek más lehet, mert van akinek, nem tudom én, egy zenehallgatás, vagy van akinek a költészet segít, megindítja ezt a dolgot, vagy kötött imádságok, vagy nem kötött imádságok, vagy egy gyertyafénynél való elidőzés, vagy egy kis olvasmánnyal, vagy a Szentírásnak egy részével. Nem könnyű ezt így meghatározni. Én azt gondolom, hogy ami talán generálisan így azt mondható, hogy időt szánni rá, és ezek nem egy óránál kezdődik, ez lehet, hogy csak 10 perc, de olyan 10 perc oda szánt idő. Én azt gondolom, hogy ha ez a bizonyos örömháztartás nincs rendben, akkor kívülről, tehát ki is fog fújni, tehát egy darabig, és csúszós ez a talaj, mert egy darabig megy. Tehát bizonyos dolgokat meg lehet csinálni. Meg a rutin, ügyesen csinálod, akár finomakat is teszel, szépen csinálod, meg nem tudom én, van rá egy rutinod tényleg, hogy ezt így hogy lehet jól átadni, de kifúj, és ingerlékenyek leszünk, tehát úgy belül. Tehát ez az, amit az előbb mondtunk a gyerekekről, hogy úgy leveszik azt, hogy hát azért ez az elvárás más. Ugyanígy a családban, hogy mondja, a családtagok érzékelik azt, hogy szóval nem egy ilyen, a gyertya kisugárzása talán egy jó kép rá, hogy olyan természetesen, tehát ég, teszi a magáét, és fogy is benne, tehát elégeti, tehát van ott egy történés is, van egy melege, és olyan természetes kisugárzása van, tehát, és valahogy egy személyiségnek a jelenléte, tehát egy ilyen női személyiségnek a jelenléte a családban, az talán egy ilyen, hogy ég, tehát csinálja, amit kell, de úgy megtelik a környezete melegséggel, befogadással, világítással, fénnyel. És ez is olyan szép, hogy nem gyújtja fel a másikat, megvilágítja. Albert Schweitzernek van egy ilyen nagyon-nagyon szép gondolata, hogy tulajdonképpen a két-három, szóval mindannyian titkok vagyunk egymás számára, és csak az adásnak van létjogosultsága, ahogy mondja, adjál magadból annyit, amennyit tudsz, és fogad ajándékként, amit a többiekből megkapsz. És azt mondja, hogy az életünk során egymás mellett, tehát úgy gondolkodunk, hogy egymás mellett megyünk, és néha egy fényben meglátjuk a másik igazi arcát. Tehát ez az a bizonyos kisugárzás, amiben megláthatjuk. De megint, amit a beszélgetésünk elején így elindítottunk, hogy azt kell keresni, amilyen az ő igazi arca. Tehát nem az enyémet akarnám rávetíteni, vagy amit elképzeltem. És ezt a szélesebb családban is, tehát idősödő édesanyánkba, édesapánkba, amikor esetleg előjönnek olyan tulajdonságok, vagy hát tényleg anyósunk, apósunk, aki azért őben is előjönnek. Tehát azért az időskorral, ugye ez is egy külön feladat, az időskorral azért a legkarakteresebb jellemzőink, azok kicsontosodnak, felerősödnek. És ezek között vannak nagyon jók, és bizony az árnyék személyiségünk is kicsontosodik, tehát ezzel is szembe kell nézni. És hát ez még hagyjam, ha az enyém, mert azt lehet, hogy jobban elviselem. Na de amikor a társunké, vagy a szülőnké, vagy netalán a társunk szülője, azért az feladat. És hogy azt is ebbe a befogadó és életet adó fénybe, kisugárzásba benne tartani, és ezt is hordozni annak az ő életét, hát azért ez nem egy hétköznapi feladat, biztos.
Fiataloknak kellene, úgy gondolom, sokat olvasni nagy egyéniségek életútját. Ajánlottam nagyon sokszor én is Albert Schweitzert a tanítványaimnak, mert az ő gondolkodásmódja, ő adott, egész életében adott hihetetlen teherbírással, mert azért hát a női szerep a kisugárzás mellett egy teherbírásról is szól, és nem vagyunk egyforma teherbíró, mondjuk
ki. Nem, és ezt is nagyon figyelembe kell venni, hogy ez is azt jelenti, hogy talán a teherbíró háztartásunkat is rendbe kell tartani.
Igen.
Egyrészt ugye nagyon meg kell találni azokat a lehetőségeket. Persze lehet, hogy most könnyen mondom, mert nagyon jó hátterem van minden tekintetben a családban. ahol akik besegítenek. Tehát most, amit itt elmondtam, pedig nem mondtunk el minden női lehetőséget, feladatot, küldetést, hivatást és felelősséget a családban. És mégis azt lehet mondani, hogy na jó van, hát ki tudja, hát ki bírja ezt reggeltől estig, és akkor mennyi el, és lehúzod a műszakodat, nem tudom én, 8 órába, vagy 10-be, vagy 12-be, akkor emellett hogy lehet. Tehát a teherbíró képességünket tényleg felmérve, nagyon lényeges, hogy belássuk a határainkat, adott esetben valamikről tudjunk lemondani is, és merjünk, próbáljuk behívni segítséget. Persze sokszor ajánlok, én is fiatal anyáknak is sokszor, hogy próbálják meg, hogy nem tudom én, a vasalásra keresenek, jaj, de arra nekünk nincs pénzünk, mert nem tudom, mi sem nagy pénztárcából éltünk, de emlékszem, amikor az ikrek születtek, és utána még gyerekeink születtek, nekem például ez volt az első, hogy keresek valakit, és akkor inkább azt mondom, hogy nem fogunk elmenni nem tudom milyen nyaralásra, és arra valahogy mégiscsak beosztjuk a pénzt, de sokkal többet használ az, hogyha hetente valaki megkönnyíti ezt a helyzetet, hogy másképp akár nyugodtabban, vagy oldottabban, vagy többet lehessek a gyerekekkel, a férjemmel abba a helyzetben, amiben én nekem kell helytállnom, és mi az, amit át tudok adni. Nem volt könnyű. Tehát ez nem volt könnyű. Nem könnyű az embernek, amikor úgy érzed, hát mi, hát ki tudok vasalni két inget, hát nem tudom megcsinálni, de meg tudom csinálni. Na jó, de milyen áron? Tehát akkor ennek hol van az a terhe, amit már majd hosszabb távon nem fogok tudni így viselni, és akkor mindenki kárvalottja lesz a környezetemben. És sokszor gondolkozhatunk el azon, hogy azért nem működnek már a nagycsaládok, nem működnek már a szomszédsági segítségek. Ilyenek is voltak, hogy a gyerekek kicsit átmentek a szomszédba. Hát alig van ilyen, vagy nem, alig hallok ilyet, hogy akár utcában, vagy egy háztömbbe, vagy egy faluban, hogy a gyerekek könnyen átjárnának egymáshoz, mert ez milyen jó megoldás lenne, hogy egyszer a Julcsi van nálunk, egyszer meg a miénk megyen, és akkor addig gyorsan meg tudok ezt azt csinálni. De nincsenek itt, és nincsenek itt a tényleg a nagynénik, a keresztszülők, akár csak időlegesen, hogy egy órára, amire tudok egy levegőt venni, és amiket elmondtam, például, hogy mi bennünk nőkben ez benne van, és ki kellene bontakoztatni, és bizony a családnak ebből jó lenne, hogyha kapnának mindannyian ebből a nőiségből ajándékba sokat. Ez csak akkor megy, hogyha vannak társak. Ez csak akkor megy. Tehát egyetlen egy nő sem képes mindezt, hogy mondjam, örömben és boldogságban egymaga megteremteni. Akkor sem, hogyha a legeslegjobb társa van. Tehát ezt kettesbe se lehet csinálni. Szokták ezt is mondani, szintén egy keleti mondás, és azt is már azt hiszem, hogy többször idéztük is, hogy egy gyerek felneveléséhez is egy egész falu kell. Ez így van. Így van.
Na, ebben a világban sajnos nagyon-nagyon nehéz ezt megteremteni, de szerintem lehet rá törekedni, hogy egymást egy kicsit tehermentesítsük, hagyjunk töltekezni mindannyiunkat a családba, mert hihetetlenül fontos. Különösen így adventben, az elcsendesülés időszakában, teremtsük meg azt a kevés időt, amit arra szánunk, hogy ezt a belső örömforrást, ezt támogatni tudjuk, meg tudjuk teremteni. Ehhez kívánunk most a mai adásban mindenkinek elmélyülést, Jézusvárást, hogy az a terített asztal ne csak szép legyen, hanem meghitt is legyen. Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek.
Úgy legyen.